Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A tavalyi volt sorban a harmadik év, amikor megdőlt a globális melegrekord. Az Amerikai Meteorológiai Társaság egy részletes nemzetközi jelentésre hivatkozva közölte, összességében az elmúlt év volt a legforróbb a rendszeres mérések kezdete óta. A hőség a hosszú ideje tartó globális felmelegedés és az erős El Niño hatás együttes eredménye. A jelentés arra is kitér, hogy új magasságokba emelkedett a jelentősebb üvegházhatású gázok légköri koncentrációja. A tudósok hangsúlyozzák, hogy a klímaváltozás az egyik legnagyobb veszély, amely az emberiséget és a földi életet fenyegeti. Nem mozdul jelenlegi helyéről az Antarktisz félszigetről levált hatalmas jégtömb. A 6000 négyzetkilométer kiterjedésű jéghegy július közepén szakadt le egy shelf jégről, majd 5 kilométerre távolodott tőle. Kutatók szerint a tömb helyzete csak az antarktiszi nyár beköszöntével fog változni. Az A68 nevű képződmény az egyik legnagyobb jéghegy, amelyet valaha megfigyeltek. Becslések szerint több mint 1 gigatonnát nyomhat. Brit kutatók 91 újabb vulkánt fedeztek fel az Antarktisz 2 kilométer vastag jégtakarója alatt. Azt feltételezik, hogy a déli sarkvidéken lehet a világ legnagyobb vulkanikus térsége. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói szerint a hatalmas térség mellett valószínűleg eltörpül a kelet-afrikai vulkanikus hegyvonulat, ahol eddig a legsűrűbbnek tartották a vulkánok előfordulását. A tudósok a közeljövőben azt próbálják kideríteni, hogy mennyire aktívak ezek a vulkánok, mivel ha kitörnek, tovább gyorsíthatják az antarktiszi jég olvadását, ami az óceánok vízszintjének emelkedését okozhatja. Csimpánzoknak tanították meg a kőpapír olló nevű játék szabályait japán kutatók. A Kiotói Egyetem kísérletében 7 csimpánz vett részt. Az emberszabásúaknak monitoron mutattak be 2 a játékhoz használt 3 kézmozdulatból. Ha a győztes kézre mutattak, a csimpánzok jutalmul ételt kaptak. A kísérletet naponta mintegy 140 alkalommal ismételték. A kutatók kiemelték, átlag 100 nap után a 7 majomból 5 az esetek több mint 90%-ában helyesen válaszolt. A szakértők a következőkben azt akarják megtudni, képesek lehetnek-e a csimpánzok arra, hogy egymás ellen kőpapírolózzanak.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Vélhetően a valaha élt legnagyobb dinoszaurusz maradványait találták meg Argentínában. Az állat 35 méter körüli hosszát ma egyetlen szárazföldi faj sem közelíti meg. De legalább ilyen érdekes a lelőhely, ahol rábukkantak. A régészeknek szinte ásniuk sem kell, hogy dinoszaurusz maradványokat találjanak. Ősi Attila paleontológussal, az MTA korábbi lendület ösztöndíjas kutatójával beszélgettem.
Argentínában nagyon nagy számban kerülnek elő dinoszaurusz leletek, az elmúlt 100 év az nagyon ezt mutatja, az egyik leggazdagabb dinoszaurusz lelőhelyek ott azon a vidéken vannak, és a szinte mindennapos felfedezések között történt egy olyan felfedezés, amit egy helyi farmer tett, talált csontokat, méghozzá elég nagy testű állatokhoz tartozó csontokat, amelyeket aztán a helyi múzeumoknak a kutatói megvizsgáltak, majd megkezdték a megtalált csontok alapján a területnek a feltárását, az ásatását, és végül is sok-sok munka és ásatás révén feltárultak egy hatalmas nagy sauropoda dinoszaurusznak a csontjai, amelyet ugye a napokban nemrégiben publikáltak a Proceedings of the Royal Society B folyóiratnak a hasábjain a kutatók, és hát tulajdonképpen a cikknek az egyik fő mondani valója az, hogy a meglelt leletek alapján, köztük csigolyák, végtagcsontok alapján ennek a dinoszaurusznak a hossza körülbelül 37 méter hosszú lehetett, amivel, és hát egyáltalán a csontok méretei alapján az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb dinoszaurusz, amit eddig megismertünk.
A jelenleg élő állatok közé hova lehetne ezt besorolni méret alapján?
Hát ugye a 37 méteres testhosszával tulajdonképpen majdnem hosszabb, mint a mai élő legnagyobb gerinces állat, ugye a kékbálna, sajt, hát most ezt ugye nagyon nehéz így összevetni, azért ne felejtsük el, hogy ez a patagotitán névre keresztelt óriási dinoszaurusz nem egy teljes csontváz alapján került azért leírásra, szóval itt nem az van, hogy a fejétől a farka végig megvan a csontváz, sajnos, de szép számmal kerültek elő csontjai, és hát a meglévő csontokból tulajdonképpen egy rekonstrukciót csináltak. Na most egy ekkora állatnál 1-2 méter plusz-minusz azért az játszik. De mindesetre hosszra a legnagyobb kékbálna testhosszával vetekszik. Testsúlyát tekintve azonban messze nem éri el persze a kékbálnáért, hiszen egy szárazföldi állatról beszélünk, amely négy ilyen oszlopszerű lábon valószínűleg eléggé lassan közlekedett, és hát a szárazföldön megtartani egy ekkora súlyt, ami azért egy olyan 50-70 tonna körül biztos, hogy lehetett, azért az egészen más, mint a kékbálnának a 130-120 tonnás súlyát ugye a vízben megmozgatni.
Említette a rekonstrukciót, hogyan lehet néhány csontból rekonstruálni egy dinoszauruszt?
A legfontosabb, hogy ha annak a csontnak megvannak azok a részei, amelyek hordoznak olyan csontani anatómiai jegyeket, gondolok itt egy nyúlványra, vagy egyszerűen az ízületi felszínek olyanok, amelyek elárulják, hogy hogyan kapcsolódott egy másik csonthoz, mennyire volt az egyik ízületi felszín a másikhoz képest nagy, volt-e köztük esetleg valamilyen árok. Szóval bármi olyan morfológiai jellegzetesség, ami a csonton megfigyelhető, ha ilyen a rendelkezésünkre áll, akkor azzal a csonttal már lehet dolgozni. Egy kutató, aki a csontokkal nap mint nap foglalkozik, általában rutinszerűen fölismer egy adott csontot, azt persze nem tudja megmondani mindjárt az első körben, hogy ez milyen fajhoz tartozik, de azt meg tudja mondani, hogy egy felkarcsonttal vagy egy combcsonttal van dolga, hiszen ismeri annak az adott csontnak az anatómiáját. Másrésztről azt is meg tudja mondani, hogy mely csoportba tartozik. Tehát ez a legfontosabb, hogy ezeket a csontani jegyeket mi megtaláljuk, felismerjük. Persze, hogyha nagyon töredékesek a csontjaink, hát akkor bajban vagyunk bizony. És hát itt azért, ahogy én a publikációt, illetve a fényképeket nézegettem, azért azt láttam, hogy volt bizony néhány olyan csont, ami azért használható. Ezeknél a dinoszauruszoknál főleg a csigolyák azok, amelyek igazán beszédesek, rendkívül bonyolult, komplex csigolyáik vannak ezeknek az úgynevezett sauropoda dinoszauruszoknak, ahol ugye a legnagyobb ilyen állatok tartoztak a dinoszauruszok között, és ez annak köszönhető, hogy egyszerűen olyan méretűek voltak az állatok, olyan nagy súlyuk volt, főleg ugye a nyakat érinti ez az igazi nagy terhelés, hogy a csigolyák, amelyek a gerincoszlop és így a nyak merevítésében is fontos szerepet játszottak, amennyire lehet, hiába nagyok, mégis kikönnyítettek kellettek, hogy legyenek. Ezért maguk a csigolyák rendkívül bonyolult ilyen laminák és mindenféle merevítő kis csont elemek, hidak révén épültek fel, legalábbis a csigolyának a jó része, és ezek annyira bonyolultá váltak, hogy faj szinten különböztek egyik a másikától. Tehát egy nyaki csigolya alapján sok esetben fajszintű határozást lehet csinálni ezeknél a dinoszauruszoknál, de pusztán csak emiatt a lók miatt.
Azt, hogy ragadozó vagy növényevő volt-e, nyilván a fogaiból meg lehet mondani, de mondhatjuk azt, hogy a legnehezebb feladat a bőrét meghatározni? Ugye lehet tollas, szőrös, pikkelyes, erből viszont nem marad semmi.
Hát igen, így is fogalmazhatunk, hogy nagyon nehéz meghatározni, ugye ha nem marad meg, akkor gyakorlatilag nincs mit meghatározni. Mindenesetre vannak olyan anatómiai jegyek, amelyek nem fajspecifikusak, tehát nem csak egy fajra jellemzek, és egy másik fajra abban az adott csoportban már esetleg teljesen máshogy nézett ki a dolog, hanem akár csoportszerűek. Tehát például ezeknél a sauropoda dinoszauruszoknál, ahova ez a patagotitán, ugye, az, amiről beszélünk, a világ talán legnagyobb ismert dinoszaurusza is tartozik, ezeknél az állatoknál bőr lenyomatok ismertek, kölyök példányoknál is, de azt hiszem, hogy nagyobb állatoknál is. Tehát a bőrnek a pikkelyszerű elemeinek a lenyomatai megőrződtek az üledékes kőzetekben. Ez alapján tudjuk, hogy ezek az állatok például nem voltak tollasak, hanem ilyen poligon alakú bőr, ilyen pikkelyszerű képletek borították a testük nagy részét. Na persze, hogyha mondjuk teszem azt ezeknek az állatoknál, aminél hiába 37 méteres a testhoz, de mondjuk a feje csak 40 cm volt, és a nyaka mögött esetleg volt valahol olyan rész, ahol valami különlegesebb kültakaró is jelen volt, hát természetesen erről csak akkor fogunk tudni, hogyha a kültakaró és valami csoda folytán megmarad. Ezeknél a nagy állatoknál egyébként azonban ez a legritkább esetben következik be, tehát itt már akkora méretek vannak, hogy egy olyan szintű gyors betemetődés és olyan szintű fosszilizálódás, ami mondjuk a raptorszerű, viszonylag kis termetű tollas dinoszauruszoknál ismert, ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Általában csak bizonyos testrészeik maradhatnak meg úgy, ekkora méretű állatok olyan nagyon gyorsan nem tudnak úgy betemetődni, hogy a kültakaró is megmaradjon, legalábbis a fosszilis rekord ezt mutatja, nem nagyon vannak olyan fosszíliáink. Gyakorlatilag 100-110 millió évvel ezelőtt élt dinoszaurusz, amely azért is érdekes egyébként, mert általában a legnagyobb ilyen dinoszauruszok, amiket eddig ismertünk, azok valamelyest fiatalabb kőzetrétegekből származnak. Ezek viszont ilyen alsókréta végi dinoszauruszok, ezek a patagotitán genuszba tartozó formák, és hát ez egy viszonylag meglepetés volt ilyen szempontból, hogy ilyen korai formák már ilyen óriási testméretet öltöttek.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy Argentínában találták meg ezt a dinoszaurusz fajt, illetve ennek a maradványait. Miért éppen a dél-amerikai kontinensen vannak nagy számban dinoszaurusz maradványok?
Dél-Amerikának a brazil-argentin határtól délre eső szakasza, aminek ugye annak is a délebbi része az Patagónia. Ott vannak olyan kitett és eléggé száraz területek, amelyek alkalmasak arra, hogy a kőzetek a felszínre kerüljenek. Néhány évvel ezelőtt volt szerencsém arra kutatni, és tulajdonképpen láttam a saját szememmel, ahogy egy méter meg másfél méteres csontok szószoros értelmében a bozótos, kiszáradt vízmosásnak az oldalában ott hevertek, és senki nem vitte őket arrébb, és ezeket néha megtalálják ott a helyi farmának, és hogyha éppen nincs jobb dolguk, akkor betelefonálnak a múzeumba, és szólnak, hogy itt valami nagy csontok vannak, úgyhogy menjenek ki. Szóval eléggé kitett száraz vidék, ez egy fontos dolog. A másik, hogy azon a területen, pontosan a krétai időszak jó részében rengeteg ilyen folyóvízi, szárazföldi üledékes kőzet rakódott le, amelyeket ugye vagy a szél futta oda, vagy pedig hát leggyakrabban ugye a folyóvízi környezetekben, folyóvízi rendszerekből ülepettek le azok az üledékek, amelyekben ezeket a csontokat megtalálják. És óriási területeken, tehát több ezer négyzetkilométernyi területeken fordultak elő ezek az üledékes kőzetek, és ezekben ott vannak a maradványok. Na most, hogyha ezek aztán manapság ugye jól kitett vidékek, és kín vannak a felszín, és az erózió, a szél, az eső pusztítja őket, akkor időről időre mindig újabb és újabb leletek kerülnek elő. Gyakorlatilag a legnagyobb ilyen dinoszaurusz lelőhelyeknek végül is soron ez a titka. Ugyanilyen folyamatokkal és ugyanilyen háttértényezőkkel találkozunk a közép-ázsiai területeken, a Mongólia, Kína északi részének vidékein, vagy Kanadában, vagy az USA nyugati hegyes szárazabb vidékein. Magyarországon sajnos azt kell mondjam, hogy nem ez a helyzet, ennek ellenére azért vannak olyan lelőhelyek, ahol hozzá lehet férni itt is szerencsére, ha még nehezen is, de ilyen maradványokhoz.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.